szabályok az állami nyugdíjrendszerbe visszalépőknek írásban kell nyilatkozni a reálhozam sorsáról. Drágul az élet Budapesten, januártól több közüzemi tarifa emelkedik, a BKV viszont nem emel árat. Megjelent a tájékoztató jövő évi felsőoktatási képzésekről, közben folytatódik a vita az új törvénytervezetről. Nem emelkedik a munkanélküli segély Romániában, nyáróta 15%-kal csökkent a támogatás. Jó estét kívánok, a Duna Televízió híradóját látják. Kidolgozta a kormány az állami nyugdíjrendszerbe való visszatérés szabályait. A rendeletben meghatározzák, hogyan vehető fel a reálhozam, és mit kell tennie annak, aki magánnyugdíjpénztári tag akar maradni. A rendelet a törvény kihirdetésével egy időben lép hatályba.
Jó napot kívánok, sok szeretettel.
Mai ülésén döntött a kormány arról a rendeletről, amely az állami nyugdíjrendszerbe történő visszalépést szabályozza.
Aki vissza akar térni az állami nyugdíjrendszerben, gyakorlatilag semmit nem kell, hogy tegyen. Semmilyen tennivalója nincs, nem kell nyilatkoznia, automatikusan történik a visszaléptetés.
Nyilatkozni csak annak kell, akinek reálhozama van. Az írásbeli nyilatkozatot a magánnyugdíjpénztárnál kell megtenni. A reálhozamot fel lehet venni egy összegben, adómentesen, de jóvá is lehet íratni az egyéni számlán, vagy át lehet utaltatni az önkéntes nyugdíjpénztári számlára. Aki nem nyilatkozik a reálhozamról, azt előbb levélben értesítik, majd postán kiutalják az összeget. Ha nem veszi át az egyéni, állami számláján írják jóvá. Aki magánnyugdíjpénztári tag akar maradni, annak írásban kell erről nyilatkoznia bármelyik nyugdíjigazgatóságnál. Nem szükséges a területileg illetékes hivatalhoz menni, sőt, aki tartósan külföldön él, az a külképviseleten adhatja be nyilatkozatát. A másolatot 5 napon belül elküldik a munkáltatónak is. A magánnyugdíjpénztáraknak ütemtervet kell készíteniük. Ez tartalmazza majd a reálhozam kifizetésének határidejét is, illetve azt, hogy milyen határidővel és hogyan adják át a magánnyugdíjpénztári vagyont a pénzintézetek az állami vagyonkezelőnek. A további részleteket a kormány a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján teszi közzé hamarosan.
A jelenlegi 80%-hoz közeli szintről már 2011 első felében jelentősen csökkenhet a magyar államadóság, nyilatkozta Orbán Viktor a Reutersnek. A miniszterelnök szerint ebbe az irányba mutatnak a közelmúltban meghozott reformok. Drágul az élet jövőre Budapesten. A fővárosi közgyűlés úgy döntött, januártól emelkedik az ivóvíz a szemétszállítására, a csatornadíj, drágább lesz a temetés és a kéményseplés. Nem változnak viszont a BKV tarifái, és megemelik a fővárosi rezsitámogatást is, így például évi 52 000 forintnyi távfőtámogatást kaphatnak a jogosultak.
A fővárosi közgyűlés eldöntötte, a szemétszállítás 9,6, a lakossági víz 2,7%-kal lesz drágább a tavainál. 9,6%-kal emelkednek a kegyeleti szolgáltatások árai, 3,8%-kal a kéményseprés tarifái.
Kihirdetem a szavazás eredményét.
Legjobban a csatornadíj emelkedik 19,5%-kal. A döntés előtt arról vitáztak a közgyűlésben, hogy mekkora díjemelés indokolt.
Önök az én emlékeim szerint egyetlen alkalommal sem támogattak infláció feletti emelést, sőt, valamikor még ennél jóval kisebb arányban sem. A megvilágosodás bekövetkezett.
Adjanak már egyszer számot legalább az elmúlt 4 évről, mert ezt elmulasztották a mai napig is. Ne haragudjék, az a helyzet, ami a közszolgáltató cégeknél jelenleg van, az az önök hagyatéka.
A csatornadíj 352 forint lesz köbméterenként. A városvezetés ezt a Csepeli központi szennyvíztisztító üzemeltetésével indokolja.
Tudjuk, hogy drasztikus, de minden következményét muszáj és kénytelen ma a városvezetés a korábbi örökségnek vállalni, mert hiszen nem akarjuk a BKV sorsára juttatni ezt a céget.
15 év után először nem változnak viszont a BKV tarifái. Sőt, sztrájk sem várható, mert miután megjött a céghez a 7,5 milliárd forintnyi állami támogatás, lesz pénz a bérekre is.
Nem, hogy jegyelemelés nem lesz, hanem még a szolgáltatás fejlesztésére is sor kerül, hiszen a 24 órás, a 72 órás jegyeknél, illetve a heti jegyeknél a bérlethez hasonlóan a MÁV Start elővárosi vonataira és a Volán busz elővárosi buszjárataira is érvényesek lesznek ezek a jegyek Budapest határain belül.
Volt olyan pontja is a napirendnek, amelyet ellenszavazat nélkül fogadtak el a közgyűlésben. Arról döntöttek, hogy jövő februártól tilos lesz a dohányzás a BKV megállóiban. Aki mégis rágyújt, akár 50 000 forintra is megbüntethetik a közterület felügyelők.
Duda szóval tiltakozna az MSZP a kormány gazdaságpolitikája ellen. Arra kérik az autósokat, hogy holnap a párt által megadott időpontban a KRESZ szabályait betartva dudáljanak minél többen az utak mentén, a benzinkutaknál vagy a nyilvános parkolókban, hogy a meghirdetett cél szerint a tiltakozás hangja a miniszterelnök dolgozó szobájába is eljusson. Az akciót azzal indokolják, hogy a benzin átlagára 358 forintra, a gázolajé pedig 345 forintra nő mától.
Arra hívjuk fel a figyelmet ezzel az akcióval, hogy a kormány felelőtlen gazdaságpolitikájának következtében egekben a benzin ára, és ez nem csak a személyszállítást, a teherszállítást, a tömegközlekedést drágítja meg, hanem minden egyes fogyasztási cikk ára is növekedhet ezáltal.
Megjelent a jövő évi felsőoktatási felvételi tájékoztató. Február 15-ig dönthetnek a diákok arról, melyik egyetemre, főiskolára jelentkeznek. Közben folytatódik a vita a formálódó felsőoktatási törvénytervezetről. A hallgatók érdekképviselete továbbra is elégedetlen, tüntetést fontolgatnak.
Hogyha kell, akkor természetesen demonstrációt is fogunk szervezni.
Amennyiben ez a törvény adta keretek között zajlik, ezt mi tiszteletbe tartjuk, jobbnak tartjuk a egyeztetéseket.
Megoszlik a hallgatók véleménye arról, tiltakoznának-e a készülő felsőoktatási törvény miatt. Egy biztos, az egyik közösségi portálon már több mint 52 000 csatlakoztak az ellenzőkhöz. Azt mondják, a javaslat csökkentené beleszólásukat a felsőoktatást érintő kérdésekbe. Nem értenek egyet azzal sem, hogy egy tárgyból csak 4-szer lehetne vizsgázni.
Nem tartjuk ezt a minőség fokmérőjének. Mi az előrehaladást szeretnénk mérni, azt, hogy hány kreditet teljesít adott idő alatt a hallgató, és ott meghatározni egy olyan minimum számot, amihez kötjük az egyetemen való ott létét adott hallgatónak. Mi ebből nem szeretnénk engedni.
A minisztériumban viszont azt mondják, derüljön ki időben, ha valaki mégse alkalmas a választott pályára.
Nem fordulhat az elő, hogy a képzés szempontjából alapvető sarkalatos tárgynak a teljesítése nélkül valaki akár hosszú éveket eltöltsön egy képzési rendszerbe.
A felsőoktatási tájékoztató szerint idén több mint 8200 képzés közül lehet majd választani. Az államilag támogatott férőhelyekre 53.450 hallgatót vehetnek fel. Ez kevesebb, mint a tavalyi 56 000. A keretszám csökkenését demográfiai okokkal magyarázzák.
Gyurcsány Ferenc szerint érdemi vitát kell kikényszeríteni az új alkotmányról. A volt kormányfő a Táncsics alapítvány rendezvényén azt mondta, el kellene érni, hogy népszavazás legyen az új alaptörvényről. Szerinte az alkotmánytervezettel a Fidesz szembe megy a népszuverenitás elvével, és gyengíti a független intézményrendszert.
Pontos tartalmát nem ismerjük, alakuló szemléletét viszont határozottan, egyértelműen elutasítjuk. Ez legfeljebb a Fidesz alkotmánya lehet, a nemzet vagy a köztársaság alkotmánya soha nem lesz.
Gyurcsány Ferenc mára a politikai élet azon szereplője, aki hiteltelenségét csak magának köszönheti. Így válaszolt a Fidesz frakció a volt kormányfő felvetésére. A kormánypárt szerint ezért nem érdemes foglalkozni azokkal a kezdeményezésekkel, amelyeket Gyurcsány Ferenc javasolt az alkotmánykoncepcióhoz. Részben elismerte bűnösségét a pécsi lövöldözés vádlottja. G. Ákos ügyének tárgyalása ma kezdődött a Baranya megyei bíróságon. A fiú tavaly a Tudományegyetemen lelőtt egy csoporttársát és 3 másik embert megsebesített. A bíróság előtt most előre kitervelten több emberen, sok ember életét veszélyeztető emberölés kísérlete miatt áll. Ő azonban tagadta, hogy a bűncselekményt előre kitervelte volna. A történtekről egyébként továbbra sem beszél. Vallomását írásban nyújtotta be. Azt állítja, csak emléktöredékei vannak.
Emlékszik arra, hogy nála volt a fegyver, emlékszik egy dördülésre, illetve arra, hogy az áldozat elesik. De magára a konkrét ölési cselekményre nem.
Európa szerte utcára vonultak a szakszervezetek, hogy az uniós kormányok megszorító politikája ellen tüntessenek. Sok helyen azért is tiltakoznak, mert saját kormányuk a takarékosság részeként bért csökkentett a közszférában. Athénban utcai erőszakba torkollott a tüntetés.
Felvonulásnak indult, Molotov koktélokkal és utcai harcokkal folytatódott az aténi munkavállalók tiltakozása. Görögországban újabb lépcsőihez érkezett az évelején elkezdett takarékossági politika, a közszférában dolgozók bérének csökkentése miatt pedig tízezrek indultak az utcára. Aztán elszabadultak az indulatok, és nem csak a rendőrökre támadtak rá, a hírek szerint megvertek egy parlamenti képviselőt is.
A dolgozóknak nem csak joguk, de kötelességük is szervezetten küzdeni, hogy visszaverjék ezeket a politikai döntéseket, és eltüntessék ezeket a politikusokat.
Belgiumban és Franciaországban azt követelte az utcára vonuló több ezer ember, hogy az Európai Unió lépjen fel egységesen a saját euró alapú állampapírjainak védelmében, mert ez szolgálná az uniós állampolgárok érdekeit.
Az emberek közel állnak a pánikhoz, és ahelyett, hogy Európa összefogna a pénzügyi intézmények stabilitásáért, hagyják, hogy az állampapírpiaci szereplők irányítsák ezeket a demokráciákat.
Több ezren vonultak utcára Spanyolországban, és tiltakozások voltak Prágában is, ahol a cseh tűzoltók, rendőrök és katonák tüntettek. A cseh kormány ugyanis arra készül, hogy a közszféra béreiből 10%-ot vonjon el jövőre.
Maffia vezér volt a koszovói kormányfő, ezt állítja az Európa Tanács jelentése. Hashim Thaçi a 90-es években a koszovói felszabadítási hadsereggel gerilla felkelés szervezett a szerb hatalom ellen. Emellett azonban állítólag egy szervezett bűnözői csoportot is vezetett.
Fegyverrel, kábítószerrel, sőt emberi szervekkel is kereskedett az a bűnszövetkezet, amelyet állítólag a jelenlegi kormányfő vezetett a 90-es években. Hashim Thaçi akkoriban a szerbek ellen harcoló koszovói felszabadítási hadsereg vezére volt, de egyúttal a szervezett bűnözés kulcs szereplője is, állítja az Európa Tanács jelentéstevője. Belgrád évek óta próbálja elérni, hogy nemzetközi vizsgálat induljon a 11 néhány évvel ezelőtt Koszovóból eltűnt szerbek ügyében. Állítólag a gerilla hadsereg rabolta el őket, és Észak-Albániában szerveket operáltak ki belőlük. Részlet a belgrádi B92 független televízió dokumentum műsorából. Ez a hírhet sárga ház az albániai Gurréban, ahol állítólag a műtéteket végezték, majd a szerveket Tiranából repülőn szállították gazdag megrendelőkhöz. A koszovói ENSZ misszió és a hágai bíróság képviselői 2004-ben ott jártak. Vérnyomokat találtak a padlón és a falakon, továbbá gyógyszereket, infúziós zacskókat és fecskendőket. Carla Del Ponte volt hágai főügyész is említést tett a Vadászat című könyvében arról a gyanúról, hogy 300 szerb lett a szerb kereskedők áldozata. Az albán államfő azonban fikciónak nevezte a vádakat. Azokat most a pristinai kormány is visszautasítja és közölte, jogi és politikai lépéseket tesz a strasbourgi jelentés szerzője ellen. Dick Marty viszont határozottan állítja, a bűncselekmények megtörténtek, a nyugati hatalmak pedig szemet hunytak felettük.
Elégedetlen Szerbiával a hágai főügyész, aki az uniós minisztereket tájékoztatta a háborús bűnösök felkutatásának, szerinte elégtelen eredményeiről. A törvényszék gyorsabb és hatékonyabb munkát vár Szerbiától. A főügyész nehezményezi, hogy a szerbiai emberek nagy része továbbra is a háborús bűnökkel vádolt Ratko Mladicnak szurkol. Belgrád uniós csatlakozásának legfőbb feltétele, hogy elfogják a még szökésben lévő két főbűnöst.
Továbbra is úgy látjuk, hogy szakadék van a politikai akarat és az eredmény között. Úgy érezzük, hogy sokkal többet kell konkrétan tenni. Nem azt mondom, hogy nem dolgoznak rajta, de szerintünk ennél jóval többre lennének képesek.
Nézzünk két további hírt a híradóból. Nem nő a belvízes terület Bács-Kiskunban, mégis újabb családokat kellett kitelepíteni. A parlament előtt az ország karácsonyfája, az erdőhorváti fenyő 36 éves. Értékelte az Orbán-Radicová találkozót a szlovákiai sajtó. A legtöbb cikk a kettős állampolgárság miatti nézetkülönbséget elemzi a tegnapi miniszterelnöki találkozó után. Ezt a kérdést tartják a legnagyobb gondnak a magyar-szlovák viszonyban. Megemlítik azt is, hogy Orbán Viktor csak a parlamenten kívüli MKP elnökével találkozott, a szlovák kormánykoalíció tagjával, a Híddal nem. Ugyanakkor a szlovákiai sajtó már önmagában is eredménynek tartja a kormányfői találkozó létrejöttét, ilyenre ugyanis nem volt példa 2001 óta. Az egymást követő magyar és lengyel uniós elnökség legfontosabb céljairól tárgyalt a két ország külügyminisztere Budapesten. Radoszláv Szikorszki azt mondta, Magyarországot a Nyugat-Balkán szakértőjének tekintik, ezért a lengyelek ebben a tévában a magyarokat támogatni fogják. Martonyi János szerint Lengyelországnak különleges szerepet kell kapnia az unió keleti politikájában.
Érdekeltek vagyunk abban, hogy mind a magyar elnökség, mind pedig a lengyel elnökség 2011-ben sikeres legyen és bebizonyítsa Európának, hogy a bővítés koránt sem volt elhamarkodott, Európa újraegyesítése helyes lépés volt, és ezek az országok igenis képesek arra, hogy minden várakozásnak megfeleljenek.
Jövőre sem nő a munkanélküli segély Romániában. A járandóságot júliusban csökkentették 15%-kal. A bukaresti kormány most új számítási módszert vezetett be, így a támogatást már nem kötötték az egyébként emelkedő minimálbérhez. Ezért jövőre is átlagosan 30 ezer forintnyi marad a munkanélküli segély.
Nem tudom, hol lehet munkát kapni. Hát, mintha nem tavaszodik, akkor már építkezésre valami sikerül.
Maki Ferenc 25 évet dolgozott esztergályosként, de a válság tönkretette munkáltatóját. Egy éve a havi 100 eurónyi munkanélküli segélyből él. Építkezéseken próbált munkához jutni, de nincs kőművesi szakképesítése.
Kérik azt, hogy legyen szakképzett ember, legyen meg a diplomája, megkezdődött valami kurzus, de az is félben maradt, mert nem volt a néptanártok pénze, őszponzorizált.
Romániában 8%-os a munkanélküliség, az állástalanok fele jogosult segélyre. Havonta kell jelentkezniük a munkaközvetítő hivatalban, így próbálják kiszűrni azokat, akik külföldön találtak munkát. Idén júliustól a segély 15%-kal csökkent.
5-50-et kaptam, és akkor levágták 4-60-as, akkor még azt is, nem tudom, hány százalékot állják fel.
A munkanélküliek körében riadalmat keltett, hogy jövőre nem a minimálbér, hanem a jóval kisebb szociális küszöbérték alapján határozzák meg a segélyt. Ez azonban nem jelent számottevő csökkenést. A kormány mindössze elejét vette annak, hogy a segély együtt nőjön a minimálbérrel. A feltételek viszont szigorodtak.
Aki elutasít egy szakképzettségének megfelelő munkahelyet, az elveszíti a segélyt, és ezt már nem kötjük körzethez. A felkínált állásnak nem kell feltétlenül 50 kilométeres távon belül lennie.
Jelenleg 330 ezer ember kap munkanélküli segélyt Romániában. A bukaresti kormány azzal számol, a jogosultak száma jövőre eléri a 450 ezret.
Most segít a fagy, nem nőtt a belvízes területek nagysága Magyarországon. Eddig több mint 50 embert kellett kiköltöztetni. Bács-Kiskun megyében 13 embernek kellett elhagyni otthonát, ők főként tanyán élnek.
Egész nagyobb volt így, körbe. Annyit süllyen.
Romokban áll a tiszakécskei Telek József háza, az egyik fal le is omlott. A háromtagú család rokonoknál lakik, az újjáépítésre nincs pénzük.
De ne, nem. Sajnos most olyan bajban, hogy hát nem is bírok dolgozni, mert múlt hónapban a szemműtétem volt.
A föld nem bírja elvezetni a vizet, ezért a Tiszába szivattyúzzák.
Jelenleg mintegy 30 lakóépületet veszélyeztett Tiszakécskén a belvíz.
10 embert tanyákról kellett kiköltöztetni.
Mert úgy körülvette a tanyát a víz, hogy gyakorlatilag már nem tudnak oda bejutni. Hát ezek a tanyáknak a száma, ami a vízzel közvetlenül fenyegetett, az a 300-at is eléri.
Bács-Kiskun megyében 22 településen védekeznek a belvíz ellen.
Több mint 5000 liter gázolaj ömlött az útra Szajolnál, amikor egy tartálykocsi és egy mezőgazdasági gép ütközött a MOL bázis telepére vezető úton. A katasztrófavédelem speciális kőzúzalékkal itatta fel a gyúlékony anyagot, amit aztán el is szállítottak. A gázolajból az út melletti árokba is jutott, ott talajcserére lesz szükség. Már áll a Kossuth téren az ország karácsonyfája, idén erdőhorvátiból ajánlották fel a fenyőt, amely vízkeresztig áll majd a parlament épülete előtt. A fenyő ültetői büszkék, szerintük a legjobb helyre került a 36 éves óriási fa.
Így indult útjára kedden az ország karácsonyfája erdőhorvátiból. Ez pedig már a Kossuth tér, ide érkezett a fa. Az erdőhorvátiak hálájuk jeléül ajánlották fel a fenyőt.
Nagy szeretettel ezt szeretnénk átadni az alelnök úrnak.
Én nagy örömmel és nagy szeretettel veszem át ezt a fát. Ez a fa valamilyen formában az összefogást, a segítségnyújtást szimbolizálja.
Jósvaiék 36 éve ültették a fenyőt, akkor költöztek jelenlegi házukba. Életük minden jelentős eseményekor egy-egy újabb fát ültettek. Most azért kellett kivágni a fenyőt, hogy szabályozni tudják a tavasszal kiöntött patakot.
Az országában való se van más, mindenkinek tisztett. Hát ne csak mind körünk, a más az ország is.
Annyi szeretetet kaptunk a ajándékot a vízkárosultak, hogy szerintem ezt így jónak láttuk, hogy ennyit legalább mi is adjunk, mert ez nekünk nem fog hiányozni, ültessünk helyette újat.
Az ország karácsonyfája 15 méter magas. Több ezer égő és rengeteg színes gömb díszíti majd.
Szép számmal gyűlnek a cipős dobozba csomagolt ajándékok a Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi akciójában. A gyűjtésben a Duna Televízió is segít. Hely azért még van bőven, a szervezők 30 ezer csomagra számítanak, amelyekkel megszépíthetnék a rászoruló gyerekek karácsonyát.
Délelőtt szinte egymásnak adták a kilincset az adományozók a Nyugati pályaudvar szomszédságában. Mindenki elhozta a maga cipős dobozát.
Egy kicsit elérzékenyültem. Nekem is van egy kisfiam, és úgy érzem, hogy más gyerek is részesüljön egy kis boldogságban.
A hatalmas cipős dobozból, vagyis az üvegfalú konténerből folyamatosan szállítják el a beérkezett dobozokat, hogy időben eljuthassanak a Kárpát-medence távolabbi pontjaira is.
Kislánynak és kisfiúnak való is van benne.
Keleti Andrea gyermekeivel közösen készített ajándékot.
Megbeszéltük, hogy mi az, aminek biztos minden gyerek körül, és aztán ezeket közösen beszereztük. És mindezt megfejeltük avval, hogy mind a két gyerek fölajánlott valamit az ő kedvenc karácsonyi játékai közül.
Sokan mások is kedvenc játékaik közül választottak egyet-egyet, hogy a rászoruló gyerekeknek adják őket.
Nem veszett ki az emberekből még a szeretet, én úgy látom. És ezt jó megtapasztalni itt nap, mint nap, és mi magunk is rácsodálkozunk.
A cipős dobozokat december 20-áig várják a Nyugati pályaudvar szomszédságában.
A híradó után Duna Sport Bobánk Róberttel. Robi, hogyan szerepeltek az úszók a rövidpályás VB-n, a nyitónapon?
Kezdésként Hosszú Katinka a negyedik helyen végzett 200 méteres pillangóúszásban, Gyurta Dániel pedig az ötödik idővel bejutott a 100 méteres mellúszás döntőjébe. A részletekkel várom Önöket.
Mi pedig nézzük a főpéreket még egyszer röviden. Szabályok az állami nyugdíjrendszerbe visszalépőknek írásban kell nyilatkozni a reálhozam sorsáról. Drágul az élet Budapesten, januártól több közüzemi tarifa emelkedik, a BKV viszont nem emel árat. Megjelent a tájékoztató jövő évi felsőoktatási képzésekről, közben folytatódik a vita az új törvénytervezetről. Nem emelkedik a munkanélküli segély Romániában, nyár óta 15%-kal csökkent a támogatás. És 8 óra után kezdődik a közbeszéd, ebben az Országos Rehabilitációs Intézet főigazgatójával a jogtalan rokkantnyugdíjkérelmekről beszélgetünk, majd beszámolunk arról, hogy jogerősen pert nyert egy élelmiszerlánc ellen az a vak férfi, akit nem engedtek be az egyik üzletbe vakvezető kutyájával. A stúdióban ő maga is ügyvédje beszél a történtekről. Este Greta Garbóval a főszerepben egy amerikai játékfilmet vetítünk a Színes Fátyol címmel, a Duna 2-n pedig a Nőies Játékok című angol-amerikai-német filmdrámát. Én legközelebb 8 órakor a Nemzeti Krónikában várom Önöket, viszontlátásra. Holnap is aktuális és érdekes témákkal várjuk Önöket. Integrált menetrendre van szükség. Vendégünk lesz Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület alelnöke. Víz alatt az ország, a stúdióban Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője. Ezen kívül a Kultúrszom vendége lesz Berec János, akinek most jelent meg harmadik könyve, és esti koncertje előtt Ákost is a stúdióba várjuk. Tartsanak velünk 6-tól 8-ig!
Fordítsa a kamerát önmaga felé.
Krzisztof Zanussi a lengyel és az egyetemes filmművészet meghatározó alakja. Filmjei az erkölcs, az emberi létezés és a minket körülvevő világ végső kérdéseit teszik mérlegre. 21 óra 10 perckor a Varsói Gondolatok című dokumentumfilmet láthatják, 22 órakor pedig Újralátogatás című alkotását tekinthetik meg a Duna Televízióban.
Az én hőseim közül senki sem egyértelműen győztes. Némelyek jobban élték át az éveket, mások rosszabbul. Engem ez őrült módon érdekelt. Mi a valódi siker?
Tényleg szeretné, ha... Szeretné, ha összegezném az életemet? Szeretné?
Pihenjen meg nálunk egy masszázsra. Személyes egészségügyi szaktanácsadás. Masszázsfotelek és jádeköves kézi, láb és hátmasszírozók akár 10 év garanciával elérhető áron. Regisztráljon most és nyerjen egy 1 millió forint értékű Kennedy masszázsfotelt. Várjuk országszerte Kassata shopjainkban.
Bemutatjuk a Nokia N8-at. A Duna TV Web TV alkalmazással most akár Nokia N8 telefonodon is tévézhetsz. Te mit hozol ki belőle?
Ha csak egy kicsi hiányzik, kölcsönért sürgősen hívja a Providentet. 0640 50 50 50.
A nyugdíjas igazolvány már a Praktikerben is sokat ér. Aranyvasárnap egész hétvégéjén minden termék, még akciós termékeink árából is 10% kedvezményt adunk nyugdíjas vásárlóinknak. Ajándékozáshoz is válassza a Praktikert, és ne felejtse otthon nyugdíjas igazolványát. Praktiker, mindenre van törvény.